Hatalmas pusztításokat végzett a földrengés a hét elején Törökországban és Szíriában. Szíriában egyébként a hírek szerint csak Aleppóban 30 ezer ember otthona sérült meg, tényleg kártyavárként dőltek össze az épületek, ugyanis az észak-szíriai régiót a háború is tépázta az elmúlt időszakban, úgyhogy nem voltak túl korszerűek ezek az építmények, amik tényleg azon nyomban összedőltek, amint érkezett ez a nagy erejű földrengés. Kint segít a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Itt van velünk a Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, Győri Dani Lajos. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ha jól tudom, ön nincs kint, de folyamatosan kapcsolatot tart a kinti kollégákkal. Mit meséltek el most, és mikor volt a legutóbbi kapcsolatfelvétel?
Talán egy 10 perce. Beszéltem utoljára a kollégáimmal, nagyon furcsa nekem, hogy én itthon vagyok, hiszen az elmúlt 30 évben szinte minden ilyen helyzetben a terepen voltam, de most a feladatainkat itthonról is irányítani kell, és nagyon komoly munkát kell előkészíteni még a következő időszakra, hiszen ez a földrengés nem csak azonnali hihetetlen pusztítást okozott, hanem valószínűleg hosszú távú feladatot ad majd a segélyszervezeteknek, kormányoknak és a társadalomnak, ez az egész világnak.
Most kifejezetten a háború okozta katasztrófa miatt mennyire erősítették meg a jelenlétüket Szíriában?
A háború okozta katasztrófa és humanitárius helyzet az nekünk most már a Közel-Keleten minden idestova 20 éve a feladatot. A szíriai polgárháború az körülbelül nekünk egy 10 éve folyamatosan munkát ad, lehetőséget ad, hogy segítsünk az ottani embereknek, és nagyon sok projektünk, programunk futott most is, de az elmúlt időszakban talán egy kicsit a konszolidálódás ide irányába mutattak, már a programjaink, hiszen mezőgazdasági programokat futtattunk, embereknek próbáltunk munkát adni, de hát most nyilván a helyzet egészen más. Latakiában és Aleppóban dolgoznak a kollégáink, partnereink, mert hogy itt mind a két városban olyan méretű pusztítás történt, ami talán elképzelhetetlen. És bár a felvezetőben azt mondta, hogy az épületek talán rossz minőségűek voltak, de nem egészen csak erről van szó, hanem abban, hogy ezek az épületek itt tömegesen megsérültek a háborúban. Próbálták őket helyre hozogatni, de nem olyan módon, amitől ezeknek az állékonysága igazából megjavult volna, hanem inkább a lakhatóvá próbálták tenni az egyébként megsérült épületeket. És nyilván most minden olyan statikai probléma, ami korábban bekövetkezett, az azonnal katasztrófát okozott.
Elsősorban most a túlélőknek tudnak egészségügyi ellátással segíteni, vagy részt vesznek még az esetleges romok alatt rekedt emberek felkutatásában is?
Ezt nem lehet elkerülni, mert a mentésben való részvételt teszem hozzá, hogy nekünk nem nagyon jól képzett és nagyon sok felszereléssel működő mentőcsapataink vannak kint, hiszen Szíriába ilyennel bejutni szinte lehetetlen. A polgárháborús helyzet, az embargó és a különböző korlátozások miatt. És mi egészségügyi ellátással készültünk, mobil egészségügyi állomásaink vannak mind a két városban, azzal, hogy a sérülteket és a túlélőket, betegeket ellássuk, de egész egyszerűen, hogy megállnak a kollégáink különböző helyeken, kénytelenek és azonnal bekapcsolódnak a helyi lakossággal együtt az ásásba, mentésbe, ha valakit felfedeznek, mert ezt nem lehet elkerülni, nem lehet megtenni, hogy ilyenkor ne menjünk oda, és ne próbáljunk minden erőnkkel azon menni, hogy a túlélőket kihúzzuk a romok alól.
Ezekben a mobil mentőállomásokban egyébként hány fős személyzet szolgál most a máltaiak részéről?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hosszú nagy konténerben van kialakítva egy kicsi műtő, ami ilyen sürgősségi ellátásokra alkalmas, és egy orvosi rendelő ebben, és mellette egy mentőautó az, ami mozogni tud, és abban is elsősorban a mentőautó nem klasszikusan egy hordággyal van kialakítva, hanem inkább arra van kialakítva, hogy abban a helyben el lehessen kisebb-nagyobb ügyeket látni, tehát inkább egy mozgó orvosi rendelőként kell ezeket elképzelni. Mind a két városban, Aleppóban is, és Latakiában ezt vetettük be, és körülbelül a személyzet, aki dolgozik ezeken az állomásokon, az 30-40 ember folyamatosan.
És már nagyon sok embernek tudtak segíteni?
Nagyon soknak. Hát most nem is számolunk, de itt úgy készülünk, hogy itt több ezer embernek kell szükségében segítséget nyújtani, hiszen kisebb-nagyobb sérülése szinte mindenkinek van. Most már azoknak is, akik nem sérültek meg, de a mentés során szerzik az újabb sérüléseiket, vagy szerzik meg a sérüléseiket, hiszen itt azért az épületek azok tovább dőlnek, nagyon sok épületben nem is lehet, hogy nem mernek bemenni az emberek, vagy visszamenni az emberek, és ahogy a mentésben tulajdonképpen a lakosság dolgozik, nyilván ezek az emberek meg is sérülnek, még azok, akinek nem volt baja. És az ellátásuk most már az elmúlt egy nap alatt is sok száz embert kellett ellátnunk, az elmúlt egy-két napban, de itt a következő hetekben sok-sok ezer ember ellátására készülünk.
Egyébként a sebesültek, a túlélők most, akiket mondjuk önök akár ellátnak és felépülnek, ők hova tudnak menni, lakni? A szíriai kormány esetleg sátortáborokba helyezi el őket ideiglenesen, vagy hogyha ott a régióban tényleg épp maradt házuk, akkor oda visszamennek, ők most hol vannak, hova tudnak menni?
Ebben a pillanatban talán azt merem mondani, hogy szinte sehova, csak az ismerőseikhez. Azért is, mert az első néhány nap, és most még itt mai nap, ha jól emlékszem, csütörtök van, az első 4-5-6-7 nap az kifejezetten minden erővel a mentésről szól. A kormányzati szervek, katonasság, ottani katasztrófavédelmi szervek részéről is most mindenki arra fókuszál, hogy akit még életben ki lehet menteni a romok alól, azt tegyük meg. És ilyenkor még nem a túlélőknek a segítése elsősorban a fő fókusz, ez nyilván a jövő héttől meg fog változni, és sajnos ki kell majd mondani, hogy 5-6 nap után már nem valószínű, vagy nagyon kicsi a valószínűsége, hogy túlélőket fognak találni, és ilyenkor már átfordul egy katasztrófának a fókusza a túlélőknek az ellátására, és az ideiglenes megoldások keresésére. Most inkább azt merem mondani, hogy egy kaotikus helyzet van, ahol aki teheti, a mentésben dolgozik, és mindenki más pedig meghúzza magát valahol, ahol tudja. Ebben mi is igyekszünk segíteni, elsősorban vízzel, élelmiszerrel, hiszen itt most egy olyan számunkra egyébként, hála Istennek, elképzelhetetlen káoszban és szituációban próbálunk mi is segíteni, ami valószínűleg talán a jövő héten már egy picikét majd oldódik.
Volt egyébként, mondta, hogy ugye most nincs terepen, de hogy nagyon sokat volt korábban, katasztrófa sújtott a területeken. Volt ehhez hasonló kaotikus szituáció?
Sajnos Törökországban volt már súlyos földrengés, ahol én helyszínen voltam, illetve Kasmírban, Pakisztánban volt egy nagyon erős földrengés, most már elég régen, és bíztam benne, hogy már nekem nem kell többet ebben újra részt vennem, de nem azért, mert hogy nem akartam, vagy nem vállaltam volna felelősséget, hanem leginkább azért, hogy nem lesz ilyen katasztrófa már az én időmben, de hát sajnos ez most bekövetkezett. Ilyen pusztítást nem láttam még én sem, vagy nem láttunk az előző földrengéseknél. Leginkább azért is, mert a nagyon erős nagy földrengések más település szerkezetű részeket, területeket érintettek, és talán nem ilyen tömeges volt a maga a kár, hogy tömegesen ekkora nagyvárosokat pusztított volna el a földrengés.
Azt lehetett olvasni, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium 50 millió forintos támogatást adott a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatnak. Most munícióval, eszközparkkal hogy állnak? Van folyamatos utánpótlás? Mire elegendő jelenleg az anyagi ellátottságuk?
Ez az 50 millió forint az, ami megalapozta azt a sok feladatot, amiről most eddig beszéltünk. Ebből finanszírozzuk ezeknek a működését, ami azt jelenti, hogy ez valószínűleg azért hetekig, akár egy-másfél hónapig elég lesz erre a feladatra. Szíria egy roppant szegény ország, és egy megtört, megroppant ország. Itt az eszközöket beszerezni, az anyagokat beszerezni, vagy nem egy egyszerű feladat, de annyiból nekünk talán előnyünk van, hogy az elmúlt 15 év, amit a helyi szíriai szervezetekkel, egyházi szervezetekkel, civil szervezetekkel dolgoztunk, és folyamatos kapcsolatban voltunk, az lehetővé teszi, hogy ott mi valóban hozzáférjünk eszközökhöz, anyagokhoz, mi és mi tudjunk akár vásárolni is. Ez nem egy könnyű dolog, de egyelőre a helyi beágyazottságunk ezt még lehetővé teszi. Mi úgy számolunk, hogy egy 6-7-ig ez a B-pénz elegendő lesz arra, hogy ezt a feladatot ellássuk, hogyha változtatunk majd, mert ilyenkor az ember az események után is rohan. Azt fogunk változtatni, ami szükséges, akkor pedig reméljük, hogy akkor is kitart ez a pénz, és tudunk addig is a gyűjtéseinkkel még további forrásokat szerezni.
És egyébként a kinti kollégák most milyen körülmények között tudnak dolgozni, és most tényleg elsősorban az ő biztonságukra vagyok kíváncsi, utórengések miatt például kell-e tartaniuk?
Igen. Itt nincs biztonság. Tehát az, aki ilyen helyzetben szerepet vállal, az tudja, hogy bizony teljes biztonságot garantálni számára nem lehet. a kollégáink amennyire, és nyilván nekünk viszont felelősségünk, mint szervezetnek és mint magyar máltaiaknak, hogy a mi kollégáink a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, és a lehető legnagyobban van a hangsúly, ami azt jelenti, hogy ott az egyházi partnereinkkel mi olyan helyeket kerestünk, ahol legalább a pihenőidejüket tudják tölteni, ami talán biztonságosnak tekinthető. Folyamatosan vannak egyébként utórengések, és ez azért is nagyon veszélyes, mert nyilván azok az épületek, amik már a háborúban, aztán az első rengéseknél megsérültek, azok tulajdonképpen ma már egyáltalán nem biztos, hogy használhatóak lesznek, illetve hogy nem dőlnek össze a következő utórengésnél. Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy olyan helyre tegyük most az embereinket és eszközeinket, ahol legalább közvetlenül nem tud rádőlni a következő épület, hanem ha ott újabb esemény történik, akkor már olyan térségben, körben van legalább, ahol mondhatjuk azt, hogy ott már ráesni nem fog semmi, ő maga meg biztonságban tud így maradni.
És mit tud elmondani a pszichológiai utókezelésekről, traumafeldolgozás, az hogyan zajlik önöknél, mert egyértelmű, hogy hatalmas traumát élnek át a mentőcsapatok is egy ilyen környezetben.
Igen, ez egyrészt azt gondolom, hogy egy különleges képességet igényel, hogy ebbe az ember ott helyben a működő képességét, a cselekvő képességét meg tudja őrizni, annak ellenére, amit lát, megtapasztal, meg amit átél. És mikor ebből kikeveredik, és hazajön, akkor pedig mindenképpen nagyon fontos, hogy olyan szakember segítséget, olyan lelki segítséget kapjon, amiben legközelebb, amitől gyógyulni tud, és amitől legközelebb újra el tud indulni egy ilyen feladatra. Ezek különleges, speciális adatok. Ez majd nekünk akkor kezdődik, mikor a csapat hazajön, hazaérkeznek a kollégák, de nyilvánvaló, hogy erre azért mi lelkileg és emberileg amennyire lehetséges készülünk. Sajnos többször átéltünk hasonlót, de ezt nem lehet másképpen csinálni, csak úgy, hogyha az ember folyamatosan erre lelkileg készül, hogy ilyenkor a cselekvő képessége a legmagasabb szinten legyen.
Említette, hogy a jövő héttől már a túlélőknek, a sebesülteknek az egészségügyi ellátása kerül fókuszba, most még inkább, amíg az idő ablak engedi, addig a mentésen van a fő hangsúly, és beszéltünk a pénzről is, hogy nagyjából 6 hétig fog tudni kitartani, de önöknek állandóan tényleg hosszú időre marad valamekkora kontingense majd kint Szíriában?
Nekünk a jelenlétünk most már évek óta folyamatos, még akkor is, hogyha éppen nem személyesen vagyunk ott, hanem a helyi partnereinkkel működünk együtt. A Melkita egyházzal, néhány szerzetesrenddel, más egyházakkal is, keresztény egyházakkal, mi régóta dolgozunk együtt különböző feladatokban, tehát a kapcsolatunk az állandó, és ilyen módon helyi munkásaink, dolgozóink, alkalmazottaink is a programjainkban dolgoznak. Ez azt is jelenti, hogy most úgy készülünk, hogy egy új programban ennek a feladatnak, ennek a katasztrófának a felszámolásában, akár az újjáépítési feladatokban is részt kívánunk venni, de hogy még hogyan, milyen formában, az még titok, hiszen ebben a dologban még most nem lehet sok mindent tudni, és tényleg ez az időablak, ahogy ön is nevezte, ez arra való, hogy az ember minden energiáját a még életben lévő kimentésére fordítsa, és a katasztrófa második fázisában, az ellátásban, aztán az harmadikban, az újjáépítésben még majd kiderül, hogy milyen szerepet tudunk vállalni.
Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, és kitartás, jó munkát kívánok. Az elmúlt percekben Győri Dani Lajost, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökét hallották. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Hamarosan friss hírekkel folytatjuk a reggeli monitort.